Ez itt az Értsünk Szót, a Marosvásárhelyi Rádió beszélgető és vita műsora. Mai adásunkban az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság által a napokban elfogadott roma nők helyzetéről szóló jelentésről beszélgetünk a raportőrrel, Topolánszky Ákossal.
Rögzítsünk tényeket, hogy azért a cigányok, romák, akár ugyan is hívjuk, ők a legnagyobb európai kisebbség. Ők körülbelül akkorák kicsit nagyobbak, mint a katalánok, csak avval a nagy különbsége nincsen saját hazájuk. És hát az, hogy tradicionálisan jogvesztett áll a helyzetben vannak. És nagy részük, 70-80%-uk egészen súlyos szociális jogvesztettségben is. Ebben a véleményben, amit most elfogadott a mi bizottságunk, azt mondom, hogy az európai demokrácia pont annyit ér, amennyi a leggyengébbek demokráciája, hiszen a többiek azok eleve is rendelkeznek ezekkel az előnyekkel, adott esetben még többlet jogosítványokkal is, de mindig a sajnos a romalét, a tesztje, a lakmuszpapírja a jogállamiságnak Európában mindig azok, akik ezeknek a szűkösségében vagy hiányában élnek. Ezek között is ugye roma nők, akikről szólt ez a vélemény, és milyen érdekes, hogy én magam csodálkoztam leginkább, hogy én vagyok a roma nő a bizottságban, de hát ez egy ilyen bizottság, ahol a kormányok romákat nem delegálnak, úgy magától értetődő módon. Jó, ez mondjuk a kiválasztási rendszernek is a dolga, hiszen nem etnikailag, vagy nem mindenre kiterjedő reprezentativitással. De mondjuk azért 4-5-nek kellene itt is lennie körülbelül az a számarányoknak megfelelő, hiszen 6-7 millió roma él az Európai Unió területén, és 12-13 millió Európában. És a roma nők azok pedig ezen belül is még a leginkább jogvesztettek, mármint a romákon belül is még leginkább jogvesztettek. Ezért helyes dolog az, hogy Európai Parlament megkérdezte a véleményünket erre vonatkozóan, és számos javaslatot teszünk, ugye az Európai Gazdasági Szociális Bizottságnak az a dolga, hogy saját véleményével, alapvetően a civil társadalom nézeteit és érdekviszonyát leképező véleményével próbálja a döntéshozási folyamatot befolyásolni.
Lehet ezt?
Hát mondok egy példát, az emberi jogoknak a hatalmas fejlődése, ki tudja elkönyvelni, hogy kinek mekkora része volt ebben, de az biztos, hogy a civil mozgásoknak, mozgalmaknak nagyon nagy része volt ennek, ezek összeadódnak mindig ezek az erők, és annál jobb egy demokrácia, minél inkább reprezentatív, ugye abban az értelemben, hogy reprezentálja nagyon sokfajta Európát, és társadalmakat, nem csupán abban az összetételben, ahogyan éppen aktuálisan a politikai pártok teszik ezt.
Több mint 10 éve beszélünk roma stratégiáról, megnéztem, hogy milyen pénzkeretet fordítottak erre különböző Európai Uniós tagállamokkal, és még mindig a nagyon-nagyon hátrányos helyzetű roma nőkről beszélünk. Van-e előmozdulás ezen a téren, és ha nincs, akkor miért, mennyire nincs?
2011. április 5-én, tehát mondjuk 7 évvel ezelőtt, vagy 7 és fél évvel ezelőtt fogadta el az Európai Unió ezt a társadalmi felzárkózási vagy roma stratégiát, és a tanács pedig azt a döntését hozta meg ezzel kapcsolatosan, hogy a tagországok az év végéig, tehát 2011. december 31-ig alakítsák ki a saját nemzeti felzárkózási stratégiáikat. Ezt meg is tették a tagországok egy kivételével, de hát ezek papírok, és a papírra ugye mindent elbír, a valóság meg ennél sokkal komplikáltabb. És mára, mármint hogy erre az évre megváltozott az Európai Bizottság kommunikáció is erre a kérdése vonatkozólag, amelyik eddig inkább sikerorientáltabb volt, megpróbálta a kommunikációval is elősegíteni, nagyon helyesen egyébként ennek a stratégiának a valóságból átmenetei, de hát ebben az évben már az van, hogy gyakorlatilag nem történt előrelépés semmilyen területen, mármint az összes tagországra kiterjedőleg, hanem leginkább egyetlen egy olyan területet vehetünk a nagyon-nagyon sok szakmai területről, ahol történt előreadás, ez a preschool, mondjuk úgy, hogy a kötelező óvodáztatási rendszer, amelyik segíti legépső az iskolába jutást és az ottani szocializációt. Ez valóban Magyarországon is jelentősen előre haladt, de hát gyakorlatilag ez az egyetlen. Van néhány országból, viszont tényleg jelentősek az előrelépések, de ott sem feltétlen mondanám azt, hogy rendszer szintűek. Ugye mindig ezt meg szoktuk különböztetni, hogy projekt központúak a fejlesztések, vagy pedig létezik tényleg a különböző szakmai területeknek egységes és egymást erősítő rendszer szintű hatása. Ilyenről csak egy-két tagországban tudunk részlegesen, és egy országról, amelyikben ténylegesen ez az áttörés megtörtént, de ez nem az Európai Uniónak köszönhető, hanem ez sokkal megelőző módon, mert a 70-es években jött létre egy olyan közmegegyezés Finnország borzasztó elesettségben élő, alapvetően saját, hát hogy úgy mondja, hogy benszülött, tehát finn romák, akik mind travelerek voltak, esetében történt egy ilyen áttörés, és tényleg mára ez elmutat, hogy az egyetlen országként ott ez megtörtént. Tehát nem lehetetlen a műfaj, de azt is mutatja másik oldalról, hogy minden tudás megvan arról, hogy mit kellene tenni a többségi hatalmi politikának, csak a politikai reprezentánsok, a politikusok kasztjai ezt nem szokták engedni, vagy pedig létrejön az, amit most az alap fogalom, az anti-gypsyism, a cigány ellenesség, amelyik egy olyan leíró fogalom, amelyik éppen ezt a struktúra, rendszer szinten működő cigány ellenességet, amelyik a közjogi, a helyi, a lokális, regionális, országos politikai és a közéleti cigány ellenességet jelöli.
Nem csak, hogy nem történt előrelépés, ha ezt az elmúlt 10 évet vesszük, hanem súlyos visszalépés történt jó néhány területen. Elég, hogyha azt nézzük, csak ezt az idei évet, az atrocitások, a roma közösség elleni atrocitások fellángolását Bulgáriában. Ukrajna nem tagállam, viszont ami ott történik, az rendkívül aggasztó, és az is egy rendszer szintű jelenség. De hát Magyarország is egy nagyon szomorú példa a sorozatgyilkossággal, Szlovákiában szintén látunk erre vonatkozóan. Vagy a szegregáció, ami 10 évvel ezelőtt mégiscsak egy politikai konszenzusnak volt mondható, a szegregáció elutasítása az európai tagállamokban. Most azt látjuk, hogy visszaszivárog különböző formákban a közpolitikákban. Ezzel mit tud kezdeni? Tehát az természetes, hogy nem, nincs sikerpropaganda, de mit tud kezdeni ezzel?
Én nem tudom, hogy visszaszivárog, ez mindig ott volt egyébként, tehát azért annyira nem lehetünk pozitívek, hogy azt mondjuk, hogy akár csak egy rövid időre is számízni tudtuk volna az anti-ciganizmust, a cigány ellenességet a közéletünkből és a közszolgáltatásaink világáról, ugye. Hanem ez mindig létezett, és újabb és újabb jelei vannak ennek, inkább úgy mondanám. De nem tudom, hogy tud-e olyan időszakot mondani, amiben ez javult.
Olyan időszakot tudok mondani, amikor nem volt direkt, tehát hogy a direkt politika, erre vonatkozó direkt politikai akaratot nem volt illdomos deklarálni. Tehát én azért a 2000-es évek fordulóján nem emlékszem olyan európai politikusra, aki nyíltan azt mondta volna, hogy igen, támogatjuk a szegregált iskolát, hogy jobb ez a romáknak így.
Hát sem Magyarországon, sem máshol azért nem teljesen új jelenség.
Nem,
ez
nyilván.
4-5-6-7 éve az egy erősítő jogoldali, összeéső jogoldali folyamatokkal ez jelen van, ez kétségtelen erősebben és láthatóban és hallhatóban van jelen, ez kétségtelen így van. De ezért mindig is létezett, és a romák ennek mindig eszemedei voltak, tehát hogy azért a szegregációnak bármelyik területen, a munkaerőpolitikában, az egészségügyben, az oktatásiban és bárhol máshol állandóan eszemedei voltak. Az más kérdés, hogy most megint felerősödnek, még inkább felerősödnek ezek a folyamatok, ezeknek van gazdasági és van politikai ideológiai vonatkozása is. Számos országban erősödik az oktatási szegregáció például, hogy olyan teljes bezártságot hoz létre ezáltal, ami egyébként éppen azt a fő érvét az egykori európai keresztratégiának eliminálja, amelyik olyan fontosnak tűnt, és a többségi társadalom számára az egyedül igazán elfogadható érv, hogy bennük is van az Európai Unió jövője, mint munkaerőben, mint adófizető és járulékfizető állampolgárban. De hát elvesztegetjük mi ezt az erőforrást, ők pedig a saját életüket és lehetőségeiket veszítik el, és borzasztó állapot akarnak.
Ez az erdélyi magyar közösség szempontjából egy különösen érzékeny kérdés. Egyrészt azért, mert kisebbségpolitikai kérdés is milyen, mint ilyen általánosságon érinti a közösséget, másrészt pedig azért, mert itt élnek kettős identitású roma, magyar vagy hármas identitású emberek, akik jelentős részben a magyar közoktatásban vesznek részt. Meglehetősen ellentmondásos reakciókat szült az, amikor Balogh Zoltán még az Emberi Erőforrások Minisztériumának élén azt mondta, hogy nem tudja, hogy ez tehertétel, vagy lehetőség, hogy fogal.
Talán ez egy ilyen, de most nem őt akarom védelni, de éppen az ő érve volt, amit behozott, amikor 2011-ben mégis csak ő volt ennek a motorja, vagy hát Magyarország akart lenni ennek a motorja, hogy a romák kérdés ebből a szempontból is döntő, hogy ők egy gazdasági erőforrás jelentenek az Európai Unió számára, akkor ez egy erős dolog. Aztán sok számos és szerencsétlen mondás volt, ez kétségtelen, de szerte Európában így van. A lényeg, ami számomra a lényeg az, hogy semmi nem változik a romákkal. És hogy olyan elképesztő emberi jogi helyzetekben élnek, és éltetik őket, hogy úgy mondjam, műveltető módban, mert ez mindig a többségi társadalom hatalmi struktúrája, hozza létre és okozza, amiben nem csak nem lehet élni, hanem minden európai és egyébként deklarált nemzeti értéket is ugye neki ellentmond. De ez itt talán nagyon elvon, de hogyha nagyon konkrét helyzetekre gondolunk, akkor még inkább közel jön, mondok csak egyet-kettőt. Az egyik, hát a maga mélyszegénység, hogy tényleg a romák 80%-a súlyos mélyszegénységben érintett. Ez azt jelenti, hogy éhezés, ez azt jelenti, hogy dökút, ez azt jelenti, hogy minden alapvető közszolgáltatástól való elvágottság, hogy pont addig megy az út, és pont addig megy az aszfaltozott út, és addig megy a csővezeték, amíg, ahol elkezdődik a cigánytelep, hogy most százasában Magyarországon éppen 1354 cigánytelepről tudunk, vagy hát szegregátumról tudunk, amelyek nem könnyen, de felszámolhatóak lennének egy nagyon struktúrált politika keretében, és hát Romániában, Erdélyben én magam is voltam, szóval számos ilyen helyen és borzasztó állapotban lévő közösségekben. Fantasztikus tehetségeket pazarolunk el, erőforrásokat pazarolunk el, és emberi életeket pazarolunk el. A születéskor várható rendkívül alacsony életkor tekintetében, szörnyű, hosszantartó és borzasztó és nem kezelt betegségekben, az egészségügyből és mindenhonnan való szegregáltság, kitaszítottságban és itthon.
Azt mondta, hogy a politikai, strukturált politikai stratégia akarat hiányzik ehhez elsősorban. Azt láttuk, hogy európai forrás volt, van ahhoz, hogy ezen lehessen változtatni. Most megszületett ez a jelentés, hogyan tovább, vagy mit lehet itt?
Hát mi ez egy kis pont vagyunk, de teszünk egy pár javaslatot, aztán majd meglátjuk, hogy bárki is ezeket meghallgatja-e, de például éppen a Forced Sterilization-ben azt javasoljuk, hogy az emberiség elleni bűncselekmények mintájára az elévülési időt vagy hosszabbítsák meg, vagy teljes mértékben töröljék el, mert az egy nonsens dolog, hogy rendszer szinten történt néhány tagországban a kényszer sterilizáció, akár az informálásuk és tudtuk és beleegyezésük nélkül is.
Csehország, Szlovákia.
Elsősorban Csehország volt, de többiek, de ott tényleg állami politika volt ez, ha nem is leírt, de elvárás szintű politika volt, és a többi tagországban, is jelen volt ez a jelenség, és soha senki nem vállal ezért felelősséget, vagy legfeljebb politikai felelősséget 30 évvel később valami, ami persze ingyen van, és ugye korábbi rendszerek politikája annak a számlájára írható módon történik. Ez egy nagyon olcsó megoldás. Csak egy ilyen kis epizód, hogy nem régiben találkoztam Csehországban a a sterilizált nők egyesületének vezetőjével, aki még mindig csak 49 éves. És 21 éves korában, amikor szeretett volna szülni, és nem tudott, akkor megvizsgálták és kiderült, hogy a tudta nélkül 4 évvel azelőtt sterilizálták. Mégis soha senki, nem, hogy bocsánatot nem kért tőlem, természetesen senki igazságtételt vagy kártérítést nem adott neki. Szörnyű rendszer szintű emberi jogi sérelem érte őt, és nem csak őt, hanem regisztráltan 7000, de nagy valószínűséggel jóval nagyobb számú nőt, csak Csehországban.
Személyes tapasztalatom, hogy szegregáltan működik, és szándék van rá, hogy szegregáltan működjön az egészségügyi ellátás, hogy külön korterembe teszik a roma nőket. Ezeket így panaszként, jelenségként le lehet írni, de ha nincs hatóság, aki ezt vizsgálna. Romániában működik a diszkrimináció ellenes tanács, eszközhiányra panaszkodnak, jogi eszközökre, hogy nem tudnak eljárni. Ennél is súlyosabb, vagy nem tudom mennyire súlyosabb, ne rangsúlyoljunk, de visszatérve megint az európai forrásokra, a roma integrációra szánt pénzeket érintő korrupció. Ha az OLAF, amelyik mondjuk Magyarország esetében is vizsgálódott, vagy amely korrupciós kérdés Romániában is olyan fontos, aktívabb, szigorúbb eljárások vannak, akkor nem lehet ez hatékonyabb, ez a pénzfelhasználás?
Hát a mai széthulló Európában nehéz ezt a szigorúságot elvárni, mert egyszerűen nincsen politikai realitás, amiközben valóban ez lenne. Megalapozottan az egyetlen lehetőség, ugye két olyan eljárásmód van, amivel számon lehet ezt kérni. Jelenleg az egyik ez a kötelezettségszegési eljárás, a másik pedig a rule of law, a jogállamisági mechanizmus. Mind a kettő alapvetően politikai és kevésbé jogi eszköz, amelyel közvetlen hatást nem lehet gyakorolni, csak átítésen és nagyon hosszan. És közben a szegregációs hatások meg végtelen variabilitásra találják meg a lehetőségeiket, hogy ne fogadjuk be a roma társainkat, akik egyébként Európai Uniós és tagországi állampolgárok, tehát ugyanazokkal az alkotmányos jogokkal bírnak, mint én, vagy maga.
Már ha egyáltalán van személyi számuk, és nyilvántartásban vannak véve, becslésünk szerint több százezer ember él Európában úgy, hogy nincs nyilvántartásban véve.
Ők aztán a párják, ez egészen biztos, de ez még mindig egy ezen belül is egy kicsi kisebbség, és még a nagy többsége a nyomorban és szegregációban élőknek, akik egyébként elvileg állampolgári jogaikat gyakorolhatnak, nem jutnak hozzá ezekhez alapvető jogaikhoz.
Mennyi esélyt lehet arra, hogy a jogérvényesítés csomagban történjen, hogy például az erdélyi magyar kisebbségi jogérvényesítés és jogképviselet az erdélyi vagy a romániai romák vagy a kelet-európai romák képviseletével együtt fogalmazza meg. Én erre vonatkozóan nem látok romániai magyar politikai akaratot, vagy nagyon keveset. Vagy mondok egy másik példát. A roma nők helyzetéről szóló jelentésről beszélgetünk. A nők elleni erőszak fellépése általános kérdés és probléma a Kelet-Európában. Románia ratifikálta, Magyarország nem ratifikálta az isztambuli egyezményt. Ha itt a roma nők jogi érdekképviseletét együtt jelenítenék meg ezek az országok és ezek a civil szervezetek, akkor lehet, hogy hatékonyabban lehetne eljárni, mert hogy az egyik nagy probléma a roma nőkkel kapcsolatban az erőszak, amiben élnek.
A véleményemnek a döntő része az erőszak struktúráinak megtörése fejezet, még éppen erről szól, hogy a nagyon sokfajta módon létező rendszer szintű erőszak, ami az roma nőkkel szemben történik, akár a kódolásra kényszerítés, akár a szexmunkára, prostitúcióra kényszerítés, akár bármifajta kriminális tevékenységekre való kényszerítés, vagy éppen a szervek, az emberi szervek eladása és feláldozásának a kérdése, és akkor rendkívüli sokfajta módja van a kizsákmányolásnak a 21. század elején is, ha valaki jogvesztett állapotban. Hogy ez az egyik legerősebb rész, amit én fontosnak tartottam, mert ennél nagyobb megrablás az emberi jogoknak nem létezik. De visszatérve a kérdésére, az nem kétséges, hogy a kisebbségi jogokért való harcolásnak is sokfajta szintje, vagy sokfajta kasz választja van. És sajnos a romák ebben a tekintetben is, a jogokért való küzdelem tekintetében beszemenőleg vesztesként jelennek meg ugyanazon a harctéren. Miközben ugye azokról a jogokról beszélünk. Éppen fordítva kellene gondolni ezt, és gondolni ezt az egész gondolkodást. Még egyszer, annyi jogunk van Európában, amennyi a legkisebbeknek a jogai. Egyébként pedig, hogyha úgy méreteznénk a társadalmainkat, hogy a legkisebbekre méretezzük, akkor mindenkinek jobb lenne. Ha csak úgy méretezzük, hogy a legjobbaknak, az oligarcháknak és másoknak, akkor csak nekik lesz jó, és mindenki másnak lesz rosszabb.
A jogvesztettségnél most akkor alább mennék, vagy még nehezebb helyzetet hoznék fel. Azt láttuk, hogy a roma ellenesség és a roma érdekképviseleten belüli konfliktusok nőttek az úgynevezett menekült válság elindulásával. És hogy olyan problémák kerültek fel, olyan narratívába került az egész roma kérdés, ami azelőtt szokatlan volt. Jelesül arra gondolok, amikor azt mondták, hogy a menekültekre szánt támogatási összegeket a romákra kellene inkább fordítani, vagy tőlük vesszük el, hogyha tehát, hogy akkor itt végül is...
Többször is áttételes hibáztatás történt. Igen, egy érdekes mondom, mert még a roma érdekvédők között is egy nem szimpatizáló, de reményteljes vonal volt, hogy lehet a migráció el fogja vinni felőlünk, tőlünk, vagy rólunk ezeket a kereszteket, és akkor lehet, hogy nekünk jobb lesz, kiderült, hogy nem így van. Mert a társadalom belüli ellenérzések, vagy mondjátom, hogy gyűlöletek kapacitása és potenciája, sajnos mindenkit érint, aki szegregált helyzetben van. És hát a romák abban vannak. Tehát ők hibáztatotti helyzetben vannak, nem áldozatiban, hibáztatottiban. Pedig pont fordítva van, és tényleg elképesztő lehetőség lenne abban, hogy egy kicsit tényleg megpróbálnánk befogadni, integrálni. Ezek mind nagyon rossz szavak egyébként, mind a többségi társadalomnak a szavai, én ezt pontosan értem, csak még nem találtuk meg. Az együttélés inkább tanulni, az együttélésnek a természetes és jogszerű eszközeit. De hát ettől nagyon-nagyon messze vagyunk, és minél szűkebbek a politikai hangulatok, és nagyobbak az indulatok, szükségszerűen lesznek még inkább áldozatok, akik egyébként is egy társam áldozatai.
Látja az eszközét, hogy lehet ezeket az indulatokat mérsékelni?
Abszolút látja. Én mindig azt mondom, és ebben azt hiszem teljesen egyetértünk a roma politikával foglalkozókkal, és főleg a roma jogvédőkkel, hogy mindent tudunk, vagy mindent a szakítók, mindent tudnak, ami elégséges lenne arra, hogy ez az áttörés, és és tényleg ez az együttélés, egy új minőség együttélés létrejön, csak nincs hozzá meg a kellő politikai akarat, ami utána kifejeződik egy tényleg igazságos támogatás politikában, a jogvédelem eszköztárában, annak a nem részrehajló működésében, a nyilvánosság, a média, e tekintetben a szigorú felügyeletében. És még ezer más eszközben, amelyek mind-mind szerepelnek a legkülönbözőbb jogvédő vagy más kisebbségi politikákkal foglalkozó szervezeteknek a javaslatában, árva benne vannak a nemzeti politikákban is, csak éppen nem valósulnak meg.
Mondjon valami pozitív tényezőt, előre mozdulás,
jelenség. Erre szokták mondani azt, hogy hajrá Kovács néni, mert az biztos milyen jó, de hát az, hogy újra neki kell futni. És tényleg azokban az országokban, és ebben aztán tényleg Romániával abszolút azonos platformon vagyunk, ahol kiürülünk, ahol elmegyünk, vagy hát a nagy része a leginkább képzett munka, amelynek elmegy, ahol előregetünk, és csak fel kéne fedezünk azt, hogy mégiscsak az emberség lenne a legjobb befektetés. És magam egy olyan területen dolgozom, ebben a szakkollégiumban fantasztikus tehetségek vannak, akiket egyébként tényleg az emberiség szemét dobjára ítélt volna a cigány ellenesség. Csak egyet mondjak esetleg, a kollégiumban három olyan fiatal van, akiket az életükben az egyik legsúlyosabb jogsérelemért, vagyis az, vagyis az, hogy az életüknek egy korai szakaszában szellemi fogyatékosnak minősítették őket. Mert hogy egyszerűen így működött a rendszer, vagy nem értették, hogy mit nyomorban él meg erre. Az egyik a politológus, a másik medikus, a harmadik a szociális munkás.
Na ilyen szerencsét, és ne
szerencsé
kérdés legyen.
És ne szerencsé, bár hogy ezeknek az összes osztálytársaik szintén ennyi fogva szellemi folyadékosnak minősítettek, és ezért speciális iskolába, vagy kisegítő iskolába utaltak, azok mint közmunkálók. Csak egyesek tudtak ebből a kvázi társadalmi börtönből kiszabadulni.
Na hát sokaknak szabadulást. Köszönöm szépen. Én is.